Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. A HunRend Magyar Kutatási Hálózat Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet egy kutatói egy korábbi lendület pályázat révén beszerzett szuperrezolúciós mikroszkóp segítségével feltárták, hogy az idegsejtek végződésein lévő kannabinoid receptorok hogyan szabályozzák a szinapszis erősségét. A felfedezés jelentőségét jól mutatja, hogy a világ egyik legfontosabb tudományos szaklapja, a Science Advances a címlapján hozta a tanulmányt. Katona Istvánnal, a HunRend Koki molekuláris neurobiológiai kutatócsoport vezetőjével beszélgettem.
A szinapszis az egyik legfontosabb része az idegrendszernek. Az emberi agyban körülbelül 86 milliárd idegsejt található, melyek kódolják a különböző élettani feladatainkat, és ezeket az idegsejteket körülbelül 100 trillió szinapszis köti össze. Ezt kicsit talán úgy lehet elképzelni, hogy ha feltesszük, hogy körülbelül 10 milliárd ember él a Földön, akkor mintha 10 000-szer ennyi ember élne a Földön, és ezek az emberek beszélgetnének egymással, és a szinapszisokon keresztül tudnak beszélgetni egymással. Tehát ez egy olyan hely az agyban, ahol az idegsejtek egymással kommunikálnak. Az egyik idegsejt jeleket küld a másiknak, ezen keresztül szabályozza a működését. És a szinapszis mérete pedig elképesztően kicsi. Ha elképzelünk egy 1 mm vastag hajszálat, hogyha azt hosszába 100 000-szer eldaraboljuk, akkor kapunk 100 000 nagyon-nagyon vékony hajszálat. Egy szinapszis körülbelül olyan vékony, mint hogyha egy hajszálat 100 000 felszét vágnánk.
Említette, hogy nagyjából 86 milliárd idegsejt található az idegrendszerünkben. Egyformák ezek a szinapszisok?
Nem, nagyon sok típusuk van. Vannak olyan szinapszisok, amelyek elsősorban támogatják, serkentik több idegsejtnek a működését, és vannak olyan szinapszisok, amelyek inkább gátolják, csillapítják több idegsejtnek a működését, és minden egyes idegsejt típus, amelyből szinte több ezer található, szinapszisa az egy kicsit más molekuláris felépítéssel rendelkezik, más időablakban kommunikál. Így jön létre ez a nagyon összetett kódolási feladat, amelyre képesek a neuronhálózataink.
Nagyon sok mindent említett már így a szinapszisokkal kapcsolatban. Ez azt mutatja, hogy nagyon sokat tudunk róluk. Mi az, amit nem tudunk ezekről a kapcsolatokról?
Ó, hát az fantasztikus lenne, ha tudnám, hogy mi az, amit nem tudunk, mert akkor sokkal célzottabban tudnánk előre menni a kísérleteinkkel. Egy pár alapvető fontos kérdés, ez még mindig ismeretlen, több mint 1000 féle fehérje található egy darab szinapszisban, és ezeknek a fehérjéknek a rendszer szintű együttműködése, amely meghatározza, hogy egy adott szinapszis pontosan mikor és hol milyen erősséget mutat, és ezzel hogyan járul hozzá a kódolási feladatokhoz, ez nagyrészt még ismeretlen. Következő nagyon fontos kérdés, hogy a különböző idegrendszeri betegségekben hogyan változik meg a szinapszisoknak a működése. Vannak betegségek, ahol erősebben működnek bizonyos szinapszis típusok, vannak betegségek, ahol pedig egyáltalán nem működnek bizonyos szinapszis típusok. Ez is egy nagyon forró kutatási terület az idegtudományoknak.
Rátérve konkrétan az önök kutatására, miért fontos a szinapszis erőssége?
A hatékonyságát szabályozza a szinapszisnak. Egy szinapszis milyen valószínűséggel, milyen hatékonysággal tudja befolyásolni a másik idegsejtnek a működését. Vannak olyan szinapszisok, amelyek garantáltan képesek megváltoztatni egy másik idegsejt működését. Vannak olyan szinapszisok, amelyek viszonylag gyenge erősséggel kicsit módosítják a különböző apró áramokat egy másik idegsejtben, és ezeknek a szinapszisoknak az időbeli együttes aktivitása kell ahhoz, hogy egy másik idegsejtnek a működése jelentősen megváltozzon. Az időbeliség, meg a térbeliség is nagyon-nagyon fontos.
Hogyan kell elképzelnünk ezt az erősséget?
Ezt mindig a hangerő szabályozóhoz szoktam hasonlítani. Vannak olyan szinapszisok, amelyek szinte teljesen csendesek, szinte alig történik információ átvitel ezekben a szinapszisokban. Ott egy adott idegsejtnek nagyon-nagyon erős aktivitásra van szüksége, hogy ez a szinapszis ez megerősödjön, felerősödjön, nagyobb mértékben tudja befolyásolni a másik idegsejt működését. És vannak olyan szinapszisok, amelyek nagyon-nagyon hatékonyan, nagyon erősen működnek, ott inkább olyan jelrendszerek vannak, amelyek bizonyos körülmények között csillapítják ezeknek a szinapszisoknak a működését, és természetesen vannak olyan szinapszisok, amelyeknek folyamatosan változik az erőssége a nagyon gyenge és a nagyon erős között, és ezek a finom hangolási mechanizmusok, ezek szintén a különböző számítási kapacitásokhoz elengedhetetlenek.
A gyakorlatban hogyan zajlott az önök kutatása, hogyha jól tudom, akkor egy korábbi MTA lendület pályázat is segítette a munkájukat.
Igen, ez a lendület pályázat, ez elképesztően nagy segítséget jelentett az egész kutatási programunknak az elindulásához, és utána nagy örömünkre egy NKFIH élvonal pályázattal tudtuk folytatni ezt a programot, és tulajdonképpen ennek a programnak az egyik legfontosabb eredménye a most megjelent tanulmányunk. Ugye a szinapszisok nagyon-nagyon picik, és nagyon gyors, ezred másodperces pontossággal működnek, ezért szükség volt olyan mérőrendszerekre, ahol tudjuk mérni ezt a nagyon gyors működést, és utána meg tudjuk vizsgálni, hogy ezekben a nagyon-nagyon apró szinapszisokban a különböző jelmolekulák, a szinaptikus kommunikációért felelős fehérjék milyen sűrűségben találhatóak, és a fehérjéknek az aktivitása, a mennyisége hogyan befolyásolja a szinaptikus jelátvitelnek az erősségét. És ehhez egy szuperrezolúciós, mikroszkópos eljárást, munkafolyamatot kellett kifejlesztenünk, amelyet kombináltunk klasszikus élettani kísérletekkel. Tehát fogtunk két elektródot, és két idegsejtet megszúrtunk velük, az egér idegrendszeréből választott idegsejteket, és az egyik idegsejtet stimuláltuk, a másik idegsejten pedig mértük ezeket az apró szinaptikus áramokat, amik az első idegsejt aktiválásának hatására keletkeznek, és utána ugyanebben a szinapszisban úgynevezett szuperrezolúciós, tehát nagyon nagy felbontású mikroszkópiával vizsgáltuk, hogy hány darab receptor molekula található, és ez eknek a receptoroknak a kémiai befolyásolásával hogyan tudjuk megváltoztatni a szinapszis erősségét, és milyen molekuláris összefüggések állnak fönn a jelerősség szabályozásában.
Ha ismerünk egy folyamatot, abba bele is tudunk avatkozni?
Általában a konklúziókhoz ez egy nagyon fontos feltétel, hogyha egy folyamatról van egy hipotézisünk, hogy hogyan működik, hogyha a működés hátterében álló molekulák mennyiségét megváltoztatjuk, esetleg növeljük, akkor tudjuk mutatni, hogy az adott folyamat erősebben működik, ha pedig csökkentjük ezeknek a molekuláknak a mennyiségét, és teljesen leblokkoljuk őket, kivesszük őket, akkor pedig eltűnik ez a jelenség.
Ezt a gyakorlatban mire lehet majd használni?
Az egyik legizgalmasabb, számunkra is némileg váratlan eredménye ennek a kísérletsorozatnak, amelyet szeretnénk most tovább vizsgálni a kollégáimmal, az cannabis aktív hatóanyagával kapcsolatos. Az a receptor, amit vizsgáltunk, az a CB1 kannabinoid receptor, az idegvégződéseken található, és az ingerület átvivő anyagok felszabadulását szabályozza a szinapszisban. És ez a CB1 kannabinoid receptor, ez a THC molekulával, ami a cannabis aktív hatóanyaga, egyfajta csökkenést eredményez a szinaptikus erősségben. És amikor 6 napig kezeltünk egereket THC-val, akkor azt tapasztaltuk, hogy a szinapszisoknak az erőssége megváltozik, egyfajta tolerancia alakult ki a szinapszisokban. És egy nagyon hasonló megfigyelést korábban a Nobel-díjas Thomas Zuthof laboratóriuma is tett, akik ugyanezt a jelenséget vizsgálták az autizmus egyik genetikai formájában, egy egérmodellben, és pontosan ugyanolyan változásokat tapasztaltak, mint amit mi tapasztaltunk a THC hatására. Tehát ez felveti azt a lehetőséget, hogy ez a jelenség, ez általánosan fontos lehet, és szeretnénk tovább vizsgálni, hogy milyen jelentősége lett például az autizmusban ezeknek a receptoroknak.
Sigma, a holnap világa.
Magyarországon járt nemrég a kémiai Nobel-díjas holland vegyész Ben Feringa, A jelenléte komoly motiváció volt a fiatal, de az idősebb kutatók számára is, mondta a Magyar Tudományos Akadémia kémiai tudományok osztályának elnöke. Percel Andrással beszélgettem.
Minden évben kiosztják a kémiai Nobel-díjat, és ez a kémia számos területe a biokémia területére esik, és 2016-ban ő volt az egyik nyertes. Tehát Jean-Pierre Sauvage és Fraser Stoddart mellett Ben Feringa volt, akik megosztva kapták a Nobel-díjat, és az indoklás értelmében, vagy úgy lehetne ezt óvatosan és lazán körülírva magyarra fordítani, hogy a molekuláris gépek tervezésért és előállításáért. Ez egy kicsit talán első hallásra olyan furcsa, de hogyha végigmegyünk az összetett szavakon, akkor lehet érteni. Tehát, hogyha a gépeket értjük, akkor azt is érthetjük, hogy mi az, hogy molekuláris gép. Tulajdonképpen azt jelenti, hogy a molekulák tartományába esik, tehát tulajdonképpen úgy képzelhetjük el, majd később beszélünk erről, mint egy gépet, ami kvázi nagyon kicsi. A nagyon kicsit azt úgy képzeljük el, hogy mondjuk a milliméternek a milliomod része mérettartományba esik. És a tervezés és az előállítás az ezen a szinten azt jelenti, a tervezést talán foghatjuk úgy föl, mint ahogy a hétköznapi életben is megtervezünk tervező asztalnál, vagy ma már számítógépen egy gépet, ugyanúgy lehet molekulákat is tervezni, és az előállítás pedig effektíve kémiai szintézist jelent. Tehát azért az sem egy egyszerű dolog, hogy hogyan kell a különböző tipikusan a szénatomokat úgy kovalens kötéssel összekapcsolni, hogy a végén a kívánt molekuláris, hát most mondhatjuk, hogy masinériát adja. Nos, ezt oldották ők meg, és ebben volt úttörő tevékenysége Ben Feringának, aki ugye egy holland származású és állampolgárú, és alapvetően Hollandiában élő szerves kémia professzor.
Mire jók, mire használhatók ezek a nagyon picike molekuláris gépek?
Ez egy kicsit megint a hallgató kreativitását is igénybe veszi. Ugye képzeljük el azt, hogy nem is olyan nagyon régen egy számítógép az egy fél szobában fért el, és akkor a számítógép üzemeltetéséhez egy erőmű kellett. A fele arra, hogy működtesse a tranzisztorokat, a másik fele arra, hogy hűtse a készüléket, hogy ne legyen túlságosan meleg, és működjenek a tranzisztorok. Na most ez gyakorlatilag az emberiség 2-3 generáció alatt, mint egy 50-60 év alatt leredukálódott azzá, hogy egy okos telefonban ma sokkal-sokkal több számítógépes kapacitás van, CPU és GPU, hogy szoktuk mondani, mint amekkorával elindultak kezdetben mondjuk a Boeing utasszállító repülőgépek, vagy akár amilyen számítógép kapacitás rendelkezésre állt a NASA-nak, amikor a 60-as években ugye a Holdra szálltak. Tehát a miniaturizálás egy nagyon-nagyon fontos dolog, és ebben tulajdonképpen csak egy tovább lépés az, hogy a molekulák szintjén, a molekuláris szinten próbálunk tervezni és megvalósítani dolgokat. És akkor nézzünk egy-két ilyen jól érthető, hasznosítható dolgot, hát képzeljünk el megint csak egy csövet, úgy ezt elképzeljük, mondjuk egy adott kézbe vehető részcsövet, és megint csak ezt gondolatban kicsinyítsük le a kezünkbe vehetőnek mondjuk a milliomod vagy akár 10 milliomod részére, és akkor ezen a ponton persze egy cső az mégiscsak attól cső, hogy valamit bele tudunk tenni. És akkor mondjuk például Ben Feringáig azzal foglalkoztak, hogy olyan ilyen nanocsöveket terveztek, aminek a tartalmát mondjuk például fénnyel lehetett nyitni. Tehát képzeljünk el egy csövet, aminek a végén van egy csap, és amit megtekerünk kézzel. Ugyanezt képzeljük el nanoméretben, ami meg van töltve, és mondjuk abban is van egy nanocsepp, és ezt persze nem tudjuk megtekerni, mert hát a kezünk túl nagy hozzá, de alkalmas fénnyel ki tudjuk nyírni. És akkor persze ez egy ilyen mechanikai eszköznek tűnik, tehát ugye nagyon érdekes módon lehet ezzel szabályozni például a mikrofluidika, vagy nagyon divatos és fontos dolog, igaz, az ennél nagyobb tartalma ebben van. Vagy egy másik ilyen dolog, hogy olyan tartályt készíteni megint csak, amelyikre lehet molekuláris szinten egy bejáratot tervezni, és megint csak lehet, ugye általában fénnyel lehet ezeket, vagy esetleg elektromos hullámás tartományával hővel kinyitni, vagy bezárni. De hogy ne legyen ilyen elvont a dolog, mondjuk például terveztek olyan antibiotikumot, amelyik fény hatására bekapcsolt, vagy kikapcsolt. Tehát ez elindította sokak az ő gondolkozását, és abban az irányban, hogy mondjuk lehetne fénnyel aktivált hatóanyagokat, gyógyszereket is készíteni, és készítettek is ilyet is. Tehát a nanovilágban ugyanúgy dolgokat lehet elképzelni, csak kisebbek, ezeket úgy lehet használni, mint a mi makrovilágunkban a dolgokat, és ezeknek tulajdonképpen a megvalósítása, a kémiai szintézis és a használata az pedig általában valamilyen, hát ilyen a mérettel összemérhető, tehát azt szoktam mondani, hogy kompatibilis, hát mondjuk kibekapcsolókkal vagy szabályzókkal oldható meg.
Nyilván nem volt véletlen, hogy pont Ben Feringet hívták meg. Magyarországon vannak-e hasonló irányú kutatások?
Persze, persze, természetesen. Tehát egyrészt ugye mondtam, hogy a molekulák előállítása a kémiai szintézis, ugye ezt alapszerves kémián tanítjuk az egyetemi hallgatóknak, és az ilyenfajta molekulák előállításával sok száz, sőt, több ezer magyar kolléga is foglalkozik. Tehát az ő számukra nyilván egy ilyen Nobel-díjas szakmai jelenléte és előadása és a vele való beszélgetés az egy nagyon inspiráló, nagyon komoly lehetőség volt. Éppen ezért próbáltuk azt megvalósítani, hogy és ebben a nagyon partner volt Ben Feringa, mondhatnám, hogy a napi 12 órát gond nélkül képes volt figyelni, illetve beszélni kollégákkal, hogy a legfiatalabbaktól kezdve a már régebb óta fiatal kollégákig, a doktorival, sőt az MTA doktora fokozattal rendelkező professzorokkal is tudjunk beszélni, és valahogy mindenki nagyon lelkes volt, mert egy különösen nyitott és inspiratív kollégát és tudóst ismerhettek meg, már itt személyesen is, hát legtöbben ismertük őt évek, évtizedek óta.
A magyar kutatók, illetve a magyar fiatalok mennyire nőttek fel a feladathoz?
Hát én azt hiszem, hogy Magyarországon nagyon sok tehetséges fiatal kolléga van, és nagyon sokan eredményesen dolgoznak itthon is, és érnek el nagyon eredményeket. Tehát azt hiszem, hogy kezdve az, hogy az első este, amikor elmentünk vacsorázni, akkor elhívtam egy olyan fiatal, lendületes, a szó szoros értelmében nem csak dinamikus, hanem lendületpályázattal rendelkező kollégát is, aki Ben Feringa professzornál volt postdoc, de azok a kollégák is, akik csak az irodalomból vagy máshonnan ismerték a munkásságát is, hát nagyon jól tudnak kapcsolódni hozzám. Egy sor olyan terület van, ami aktív volt, egyébként az a látogatása az nem az első volt Magyarországon. Én személyesen több mint 20 éve találkoztam vele konferencián, illetve ő nagyon lelkesen szokott menni most is konferenciára, és ez fontos hallgatni, nem csak előadni. Tehát végleg nagyobb élmény volt azt látni, hogy mennyire nyitott mások problémája, és nem sablonokat és kliséket mond, hanem odafigyel és próbál segíteni, hogyha egy kérdés fölmerül. Annyira jól sikerült egyébként a látogatás, hogy nagyon lelkes volt Magyarországtól, annak ellen mondom, hogy nem először volt most itt, és bár nagyon elfoglalt, azóta sikerült tisztázni, hogy jövőre visszajön Magyarországra, és egy konferencia, amit egy kollégámmal szerveztek, azon elvállalta, és itt lesz, és megtartja a nyitó plenáris nagy előadást. Úgyhogy nem csak találkozhattunk vele, hanem találkozni is fogunk vele jövő nyáron, augusztus végén.
A magyar Nobel-díjasokon is látjuk azt, hogy egy pillanat alatt megváltozott az életük, amikor ugye megkapták a Nobel-díjat. Nyilván ugye ez így van Ben Feringa esetében is. Lehet-e azt tudni, hogy most ő mivel foglalkozik, milyen irányban folytat kutatásokat? Ha egyáltalán van ideje kutatni.
Hát ugye nyilván ez egy kicsit költői kérdés, kicsit valós kérdés, hiszen ugye a nagy embereknek éppen az az ismérvük, hogy nagyon kreatívan tudnak problémákat megoldani, és nyilván ebben az életszakaszban neki nem az a feladata, hogy konkrétan irányítson egy-egy kutatást a szó napi értelmében, és segítse a laboratóriumban levő diákokat, vagy kollégákat, azok elbíbelődnek, hanem hogy utat és irány mutasson neki. És számosan érdekes dolgot mondott, és ötletet, ami tulajdonképpen olyan triviálisnak hangzik, és amit meg kell oldani. Például egy ilyen érdekes dolog, amit megoldottak, én magam nem is gondoltam, hogy ez egy mekkora kihívás, hogy amikor létrehozták ezeket a forgó, úgynevezett rotációs rendszereket, képzeljük megint csak nem nagyon tudományosan, hogy ahogy forog egy kerék, azt elérni, ami megint csak ugye nem egyszerű dolog, hogy a elkészített molekuláris méretű autónak a kerekei egy irányba forogjanak, hogy tudjanak szinkronizáltan előre haladni. Tehát ilyen általános problémákra is választ kell, nem csak az, hogy csináljuk meg, hanem hogy oldjuk meg azt, hogy egy ilyen molekuláris szintű autó az közlekedni tudjon. És bármilyen furcsa hangzik, ez tényleg megoldható egy bizonyos ügyes teremfeltételek mellett. Tehát ilyen általános kérdésekkel bizonyosan foglalkozik. Nagyon sok előadást tart, illetve ő is nagyon komolyan gondolja azt, amit nagyon sok kolléga gondolunk, hogy az utánpótlás az a világ minden táján egy nehéz és fontos dolog. Tehát valahogy a fiatalokat arra inspirálni, hogy a természettudomány és az elmélyedés és a kreatív gondolkodás mellett a sok munkát is vállalják a fiatalok, ezért létrehozott egy alapítványt, és ő maga is jár ki különböző középiskolákban, jól értettem, akkor elsőben Hollandiában, ahol az a cél, hogy akár már tizenéves kor, vagy akár még fiatalabb korban bemutassa a természettudomány és a megértés, logikus gondolkodás szépségét a fiataloknak, és ezáltal vonza őket a természettudományhoz. Tehát azt gondolom, hogy ez az utánpótlás, vagy a nevelésnek ez a nagyon érdekes formája. Ezért én nem az egyetlen, aki ilyeneket hozott létre, tehát én több, sőt maga a Nobel-díj bizottság korábbi elnöke is létrehozott egy ilyet, ami szintén volt Magyarországon, és annak keretében pár előtt több Nobel-díjas is ide tudtunk csábítani. Az egésznek volt a célkitűzés, és több mint 1000 magyar középiskolás volt jelen, meg egyetemi hallgató, hogy inspirálódni, hogy a fiatalok azok lássák azt, hogy a természettudomány és a tudomány művelése az valami igaz, hogy fárasztó és nehéz, de ugyanakkor egy csodálatos és önön megszérülő és szép dolog.
Többször említette a fiatalokat, többször említette az inspirációt is, ugye a Nobel-díjas látogatása alkalmával. Ön, mint a Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztályának elnöke, hogy látja, mennyire van Magyarországon utánpótlás a kémia területén?
Ugye nagyon divatos, én aktívan tanítok az egyetemben, nagyon divatos azt mondani, hogy hát bezzeg régen, meg így, meg úgy, én ezt nem így látom, én úgy látom, hogy a világ változásában a fiatalok is változnak, de a fiatalok ugyanúgy inspirálhatók, sőt talán még jobban, mint korábban, mert valahogy a mai világban egy picit talán furcsa ezt hallani és mondani, de nehezebb tájékozódni. Ezért, hogyha olyan emberek, mint Karikó Katalin, hogy csak a magyarokat említsem, hogy Krausz Ferenc, jönnek és tartnak egy előadást, akkor lehet látni, hogy a szószoros életen a csilláron is lógnak a fiatalok, mert valahogy nem csak a direkt mondatokat, hanem a metakommunikációt és azt a lelkesedést is szeretnék átvenni, és ebből a szempontból nagyon érdekes, pedig hát nem biztos, hogy a kiválasztásnak egy része a Nobel esetében, hogy akik Nobel-díjat kapnak, azok maguk lelkesítőek legyenek, de úgy tűnik, hogy nekünk szerencsénk van, mert nagyon sok olyan lelkesítő embert lehet látni, akikre rezonálnak a magyar fiatalok, és Magyarországon szerintem mindig is volt, és most is nagyon sok tehetséges fiatal van, akik itt tanulnak, és akik aztán persze nyilván elmennek külföldre, remélhetőleg persze vissza is jönnek, és akik ezt a lelkesedést átvéve, aztán maguk is át, kvázi, mint az olimpiánál, ami most lesz, viszik a fáklyát, és derítjük föl mindazt, amit a tudomány területén ma meg lehet ismerni, meg hát a jövőben természetesen.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.